Jó napot kívánok, hogyha a mai műsornak apropót szeretnék, akkor találnék is, itt van a tanévzárás, meg szerintem a levegőben annyi téma a tanügyjel, a könyvpiaccal, az iskolákkal. Tehát a mai vendégem Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének az elnöke, maga is történelemtanár, és hát annyi mindent nem fogunk belepréselni a mai egy órába, mint ahány ügy van. És szeretném avval kezdeni, a diákjainak így évvégén néha tesztelve az évet szoktam föltenni azt a kérdést, vagy megkérem, hogy mondják el ennek az évnek az egyetlen egy legjobb, meg az egyetlen egy legrosszabb eseményét. És akkor arra kérlek téged, hogy ha egy-egy ilyet ki kéne emelni, hogy oktatásügyben, iskolaügyben, tankönyvpiacban rád van bízva, mi a legjobb, egyáltalán van-e ilyen, de próbáljunk keresni, és mi a legrosszabb?
Hát sok legjobb jut eszembe, lehet, hogy ez meglepően hangzik, mivel én egy civil szervezetet vezetek, a legjobb az, hogy vagyunk a 26. évben is, és a legrosszabb az, hogy ez mennyi érdatlan nekifeszüléssel jár. Hogyha az oktatáspolitikára gondolok, akkor az egyik legjobb, hogy az oktatási államtitkár 140 nap után némi rásegítéssel válaszolt a Magyar Tanárok Egyesületével közösen írott levelünkre. A rásegítés az oktatási ombudsman levele volt.
Szerintem egy pillanatra nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi volt ez az ügy, vagy mit fogalmaztatok meg levélben.
Gyakorlatilag, hogy a tanév végén ugorjunk a tanév elejére, azzal sikerült megvádolnia ezt a két szervezetet, neveket ugyan ki nem mondva az oktatási kormányzatnak, hogy hamisan állítjuk azt, hogy a tankönyvekben szakmai hibák vannak. És amikor azt javasoltuk, hogy üljünk le, nézzük meg konkrétan a könyveket, és döntsük el, hogy azok szakmai hibák vagy nem, és a hibák mit kellene tenni, erre nem kaptunk választ.
Jó sokáig. És akkor most, hogyha jól értem, akkor igaz, hogy már nagyon a végén vagyunk ennek az évnek, de úgy tűnik, hogy kaptatok valamilyen választ.
Így van, abszolút formai választ, természetesen a felvetett kérdésekre semmi érdemi válasz nem érkezett, de az, hogy az oktatási kormányzat mennyire elkötelezett az oktatás megújításáért és hasonló lózungokkal teli levelet kaptunk, és egyébként, hogyha meg bármilyen javaslatunk van, akkor keressük meg nyugodtan a tárcát. Hát ezt tettük, és semmi érdemi választ nem kaptunk, de formailag kaptunk választ, és ez azért érdekes, mert éppen ez ennek a két szervezetnek az ellenében alapították, néha-néha ki is mondva, a Nemzeti Pedagógus Kart, tehát minket kvázi nem létező szervezetnek tekint az oktatási kormányzat. Néha legalábbis ez így tűnik. Tehát egy nem létező szervezetnek végül is válaszolt az oktatási államtitkár.
Én gondoltam, hogy rögtön az elején belekeveredünk a sűrűjébe, de azért visszamennék ahhoz az egyetlen, vagy az egyik ilyen pozitív élményhez, hogy 26. éve működik a Történelemtanárok Egylete, és az nagyon izgalmas, hiszen az alap pítás környékén én magam is sokat voltam ott, hogy 26 éve akkor a rendszerváltás környékén az borzasztó fontos volt, hogy lehessen miről beszélni, lehessen minél több tankönyvet a piacra dobni, minél szélesebb tudást tudjunk átadni. Nagyon sokan, nagyon sokféle ideológiával, politikai nézettel, ugyanazon akarattal ültünk akkor ott és terveztünk. És minthogyha most ez, mint az Örkény novellában, tótágastálva visszafele szűkülne. Tehát most mi a legfontosabb a honlapon, látom azt, hogy mi minden, ami éppen napi renden van, miről csináltok vitákat, illetve volt egy alakuló közülés éppen szombaton. Miben módosítottatok, vagy miben vettetek új irányt, vagy kell-e új irányt vennetek?
A legfontosabb céljaink változatlanok.
Szomorú vagy nem, bocsánat, hogy ugyanazok a célok, mint 26 éve?
Amiket elmondok, azok jók, hogy változatlanok, aztán lesz olyan is, ami szomorú. Tehát szerintem az jó, hogyha egy szervezet azt tűzte több mint negyed századára a zászlajára, hogy azért kell ez az egyesület, hogy a tanár, ha akarja, legyen minek a hátát nekivetni. Hogy összefogózkodjék a többi kollégával, és legyen egy tere, ahol együtt dolgozhat a gyerekekért, a diákokért, a történelem tanításért, már akkor úgy fogalmaztunk, hogy a szakma megújításáért. öntevékenyen. Ez továbbra is alapvetően célunk. Az másik fontos célunk az volt, hogy szólaljunk meg, ha szükséges. Na, olyan még nem volt, hogy ne lett volna szükséges, és azt gondolom, hogy egy ideig...
És olyan se volt, hogy ne szólaltatok volna meg.
Így van, és a honlapunkon 89-től az összes állásfoglalás elolvasható, és bíztatom is arra a vállalkozók előhallgatókat, hogy olvassák el, hogy konzekvens vagy nem konzekvens, amit mi mondunk. Akár a tankönyvekkel, akár a nemzeti alaptantervel, vagy bármilyen szakmai kérdéssel kapcsolatban. Tehát mi nagyjából ugyanott vagyunk, csak a fejünk fölött az oktatáspolitika hullámzik, hol erre, hol arra. És akkor, hogy mi a nem jó? Tehát 25 éve, 26 éve természetes volt, hogy azért szólunk, hogy egy tanárt ne érhessen hátrány azért, amit tanít. Konkrétan akkor azt mondtuk, az egyik első ajánlásunk az volt, hogy ne lehessen egy tanárnak baja azért, mert 56-ot forradalomnak tanítja. Akkor még ezért kellett szólni. Most lassan megint itt tartunk, hogy ne lehessen egy tanárnak abból baja, hogy azt tanítja, amit szakmailag korrektnek tart. Minden esetre a tanterv most már korábban elképzelhetetlen módon megint kötelező értékrendet ír elő.
Az érezhető a taglétszámon, hogy történt-e esetleg egy csökkenés? Tehát van-e félelem bármilyen egylethez csatlakozni?
A taglétszámunkban érzékelhető csökkenés nincs, az aktivitásban van csökkenés.
És ez ennek a jegyében történik? Tehát, hogy megmaradt tagnak, de közben már nem mer megszólalni, vagy nem mer részt venni, vagy nem mer kimenni?
Nem is kizárólag bátorságról van szó, hanem leterheltségről, fásultságról, esetenként kiégettségről.
Hát Koncsuzsával élve az, hogy merre visz az út az oktatásban, azt nem nagyon tudom. Vendégünk, aki most kapcsolódott be a műsorba, Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke, akivel aktualitásokról, gondokról, meg ha van örömökről beszélünk. A technikánál segítségünk Horváth Zoltán, aki többek között a zenéket kezeli. Tehát ott tartottunk, hogy Történelemtanárok Egylete, de ezért most átterelném a szót, hogy szinte minden napra jut valami esemény, és akkor én kettőt emelnék ki. Az egyik az egy tegnapi hír, amit láttam, hogy te magad megosztottál a Facebookon, hogy 5 vidéki város, amelynek a gimnáziumai egyetemi fenntartás alá tartoztak, azokról úgy tűnik, hogy döntött a kormány, és döntött az oktatásügy, hogy elvonják az egyetemektől. Ez egy régi-régi történet, és minthogyha minden év végén pontot szoktak tenni ügyek, miért veszélyes ez, vagy milyen veszélyei vannak annak, és pont a vidéket veszélyezteti jobban az új oktatáspolitika, hogyha ezek kikerülnek?
Az egyik, ha tetszik, elméleti kérdés, ki az iskola?
Ki az iskola?
Iskola? Én azt gondolom, hogy azoké leginkább, akik ott vannak. A diákoké, a szülőké, a tanároké, és tágabb értelemben a helyi közösségé és a társadalomé, és nem a mindenkori kormányé. Van, akik ezt máshogy gondolják. Ebből az is adódik, hogy ebben a logikában magától érthetődik, hogy a gyakorló iskoláknak nem csak szakmai alapon van a legjobb helye az egyetemeknél, hanem azért is, mert akkor vannak a legközelebb a felhasználókhoz, a tulajdonosokhoz és a tanárképzéshez. Na most vidéken annál súlyosabb ez a helyzet, mert nagyon sokszor ezek különösen fontosak az adott helyen. Egy felsőoktatási intézmény, hogy az értelmiség helyi megjelenése.
Akkor lehet, hogy rögtön benne van a kérdésben, vagy a te mondatodban a válasz is?
Hát, ha tetszik benne, én azt gondolom, hogy nem helyes, hogy ezeket, és akkor úriemberként fogalmaztam, mondhatom azt is, hogy közbotrány, hogy helyi, nagyon fontos műhelyeket megszüntetnek, szétbombáznak, és központi irányítás alá vonnak.
Ami azért, azt jelenti, hogy bekerülnek a klikk alá.
Így van. Tehát azért ennek az intézkedésnek egy régóta érő intézkedésnek, mert régóta szóbeszéd ez. Mert az első pillanatban is kérdés volt, hogy kimaradhatnak-e a klikk védőszárnyai alól a gyakorló iskolák, akkor még sikerült, most már nem. Gondolom, hogy ez az oka, de nehéz nem gondolni rá, hogy például egy ságvári névvita az nem gyorsított e föl egy ilyen folyamatot, holott természetesen nincs okokozati közvetlen köze a szegedi gyakorlóiskolának és ennek az összevonásnak, de azt gondolom, hogy ez baj. És még egy dolog. Ma még keveset beszélnek arról, hogy az én generációm, mondjuk akik 50 fölött járunk, és most a hátunkon visszük a magyar közoktatást, hogyha ez a csapat nyugdíjba megy, az előttünk járók és mi, akkor nagyon nagy kérdés, hogy kik jönnek utánunk, és mi lesz utánunk, szakmailag mi lesz az iskolákkal, lesz-e elegendő tanár, és akik ott lesznek, a szakmai felkészültségük minden esetben megfelelő lesz, félreértés ne essék.
Természetesen. Akár mondhatják azt, hogy ez minden generációnak, kifelemenő generációnak a siráma, 10 éve is, 20 éve is.
Nem fejeztem be a mondatot, hisz az lett volna a mondatom, amikor teljesen joggal ezt megemlítetted, hogy természetesen a fiatalabbak között is vannak kiváló tanárok, de azért az egy nagyon régóta tartó folyamat, hogy a legkiválóbbak legnagyobb része már a tanárképző intézménybe sem megy, ha véletlenül oda tévedt, akkor más szakmát választ, vagy ha elkezdett tanár lenni, akkor nagyon sokan már réges-rég nincsenek a pályán. Ez egy több évtizedes folyamat ez a kontraszelekció, és a helyzet, hogy megint csak finoman fogalmazok, nem javul, hanem egyre romlik.
Miben látod ezeknek a fő okát? Tehát anyagi ok, cikiség ma tanárnak lenni, nehéz lett a tanári pálya.
Is. Minden szempontból. Nagyon rég volt, amikor én még főiskolára jártam, egyetemet később végeztem. Már akkor a fiatalok pofátlanságával úgy fogalmaztam meg még a főiskolán, hogy szerintem kétféle ember megy tanárnak, mondtam a 80-as években, a hülyék és a megszállottak. Természetesen a megszállottak vannak kevesebben, de a megszállottak is valahol hülyék, csak éppen jó értelemben véve. Már bocsánat. És akkor sokszor jobb volt a helyzet, mint napjainkban. Tehát én azt gondolom, hogy már egy igen erős elhatározás kell ahhoz, vagy kényszerpálya, hogy valaki tanítson. És utána, hogy itt maradjon. Tehát, hogyha egyszer, sokkal kevesebb frusztrációval legalább ennyi pénzt meg tud keresni más szakmában, akkor mi a csodáért is választja valaki ezt a sokkal nehezebb terepet? Sokan vannak, akik nem ezt választották, tehát itt nyilván van valami szakmaszeretet, elhivatottság, ne adj Isten a gyerekek és a szakmaszeretete.
Itt fogjuk mindjárt folytatni, csak egy picit könnyítsük meg a nehéz témákat egy kis zenével. Miklósi Lászlóval beszélgetünk, és az egy elgondolkodtató dolog, hogy kontraszelekcióról beszélsz, mindannyian az iskolához úgy is kötődünk, mint szülők, akik a legalsó szintől nem tudom én meddig a gyerekeinknek belelátunk némiképpen az oktatási intézményébe, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nem tudom, hogy te mennyire gondolod így, hogy a bizalom kérdése az oktatásoddal kapcsolatban, és a szülőknek a gondolkodása az iskoláról. Tehát, hogy mennyire roppant meg az a bizalom, ami nem tudom, hogy volt-e valaha, vagy nagyon régen biztos, hogy volt, és hogy mennyire fontos része az, hogy bizalom. Tehát beszélünk önállóságról, államosításról, sok mindenről, de szerintem ez a bizalom egy kulcskérdés.
Így van. Két dolog jutott rögtön eszembe. Tudok olyan iskolát, ahol valaki ott volt egy éve, és a kollégái azt mondták, hogy téged még nem jelentettek fel. Mert hogy, és az illető egyedül van több tucat tanár között, mert már mindenki más följelentettek. Általában a szülők. Azért az azt hiszem elgondolkoztató. És társadalmi jelenség. Hogy egyáltalán mit gondol sok szülő a tanárról, az iskoláról, a saját szerepéről, ez egy érdekes adalék. És akkor egy nagyon más dolog. Én nagyon-nagyon érzékeny kérdéseket is igyekszem feldolgozni történelem órán, mert szerintem ez kutya kötelességem. És például arra bíztatom már a kicsiket, az ötödikeseket, és aztán a nyolcadikosokat is, én általános iskolában tanítok, hogy a családjuk történetével foglalkozzanak, kutassák. És amikor a második órán behoz egy ötödikes egy akkora csodálatos papírra nyomtatott oklevelet, hogy elolvasni is alig tudja, és harmadszori nekifutásra tudja kibetűzni, hogy stahanovista oklevéről van szó, ami olyan hatalmas méretű, hogy két gyereknek kell fogni, mert egy nem tudja kifeszíteni, hogy a többiek elolvassák, és ha a felnőttek mi tudjuk azt, hogy merített diósgyőri papírra készült akkor ez az oklevél, amikor Magyarországon tragikus volt a papírénység, persze a fontos dolgokra jutott. Majd a pattársa a következő órán behoz egy másik csodálatos oklevelet, valami nagyon érdekes aláírással, Vitéz nagybányai Horthy Miklós írta alá, és a vitézi rend díj adományozásából kapta a tisztelt felmenő. És mind a két gyerek ott ül az osztályban, netán pont egymás mellett. Majd eljutunk a 20. századig, és akkor ezeknek a dolgoknak elkezd értelme és jelentése lenni, hogy olyan légkör legyen az osztályban, a tanár és a diák közt, a diákok közt, valamint a szülő is azt mondhassa, hogy vidd be nyugodtan, hogy akkor bejön-e az a történet, amikor a dédpapa, mondjuk Málenki robotom volt, ma ez nehezen, bocsánat, ma ez könnyen, de mondjuk bemerje hozni a pattársa azt a történetet, hogy amikor az én déd nagyanyám Auschwitzban volt. Egyáltalán nem biztos, hogy ez könnyen bejön. Olyan is volt, ne hozzám kincseket hoznak az ötödikesek, és néha nagyobbak is, egyszer egy vaskereszt jelvény is bejött. És amikor teljesen rutinosan, ilyen sablonosan, nem gondolkozva megkérdeztem, mindig megszoktam, és ez kié? Mondta, hogy találtuk az udvaron. Mondom, ja, oké, rendben van. Tehát azért most is vannak még olyan helyzetek, amikor valaki azt mondja, hogy egyébként sok mindenről beszélünk, de vannak határok.
Jó, hát ezek azért olyan érzékeny témák, ahol azt gondolom, hogy a tanárnak nagyon észnél kell lennie.
Így van.
Hiszen amikor behozol olyan kérdéseket, amiket említettél, akár társadalmi, akár múltbéli, és ezt neked helyre nem kell tenni, de valamilyen módon mégiscsak tanárként reflektálnod kell erre.
Hát hogyne? És hát a legjobbak természetesen a viták. Akár Trianonról, bármiről. Most éppen hetedikesekkel nemzetiségi vitát tartottunk kisebbségi törvény kapcsán. Az első diák azonnal természetesen azt mondta, hogy pateroljuk ki őket az országból. És hozzászóltak utána a többiek is. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a vitáknak nagyon helye van a tanórán, és persze óriási a felelősség a tanáron. Hogy egyrészt minden vélemény elhangozzon, senkit se tiporjunk bele a betonba, senki se érezze magát hátrányba vagy megalázva, és hát persze a legjobb az, amikor mondjuk ugyanaz a diák az ellentétes feladatot kapja, hogy most az amellett keressen érveket, mint amit mondott.
Na jó, akkor próbáljunk szülői füllel gondolkodni, uh-huh. Hú, de szép mondat volt, de hogy hallgatják szülők, és ők sok mindent látnak egy iskoláról, de azon a szűrőn keresztül, ami a diák. A jegyeink keresztül, a tankönyveink keresztül, az órai vázlaton és a meséken keresztül, és azt látják, hogy iszonyatos tempóban feldolgozhatatlan méretű, sok esetben rossz könyveket kell lenyomni a diák torkán.
Ez a dráma. Tehát én azt gondolom, hogy gúzsba kötve próbálunk táncolni. A gúzs...
De te még táncolhatsz, ahogy elhallgatom az előzőeket. Mindenki táncolhatom az iskolájában.
Nagyon nagyok a különbségek. Egy középiskolai tanár például sokkal kevésbé táncolhat szerintem, mint egy általános iskolában tanító.
Az érettségi miatt?
Így van.
Azért, mert van egy kitűzött
így van,
meg...
Így van, hisz őt köti az érettségi. Tehát az érettségi, mint kimeneti szabályozás, nagyon-nagyon fontos, nem csak azért, mert a szülő elvárja, de nem teheti meg egy középiskolában tanító kollega, hogy a diákját a tudása legjobba szerint ne készítse fel az érettségére, mert igenis a jövője múlhat ezen.
Na jó, de mi van egy nyolcadikossal, akinek ugyanúgy van egy kimenetje a központi felvételéje, vagy avval a hatodikossal, aki a 6 plusz 6-osba megy, mi a ugyanúgy van az általános
iskolai...
Szerintem
egészen más a helyzet, ugyanis hála Istennek pillanatnyilag még az általános iskolában mondjuk a kompetencia mérések, azok tipikusan tényleg kompetenciákat mérnek, és momentán nincsenek, vagy kevésbé vannak olyan felvételi vizsgák, ahol ismeretek biflázásáról kell tanúbizonyságot adni. Persze vannak más szabályozók, amik kötelezőek, és ezek a szabályozók rosszak. Mondjuk a kerettanterv, vagy az ennek alapján készült tankönyvek, lassan már csak egy tankönyv, netántán, egy csomó olyan dologról szó kell, hogy essék, és egy olyan logika szerint, ami azt gondolom, hogy nem jó. Tehát szerintem például nem kellene az ősembertől a mindenkori miniszterelnökig mindent megtanítani általános iskolában, hanem bátran ki kellene választani bizonyos témákat, a mostaninak szerintem a harmadát, és azokat jól körüljárni.
A kánon kérdése mindig nagyon nehéz. Ki dönt arról, hogy mi a kánon része? Ki dönt arról, hogy mohácsot dobjuk-e ki, őskor dobjuk-e ki, érdektelen a Róma, tehát, hogy egyáltalán ez a kánon mennyire nyomja, és itt teljesen mindegy, hogy melyik tantárgyról beszélünk, mindegyiknek megvan a maga kánonja. Tehát a kánon mennyire köti a kezeket, vagy mennyire köti gúzsba a táncolást?
Hát azt gondolom, hogy azért középiskolában erősen, éppen az érettségi miatt, mert az érettségi követelményekben igenis sok szempontból megjelenik, különösen emelt szinten az adat tömeg. Az adat tömeg. Ez a ki mondja meg, mi a kánon, hát jogilag és praktikusan sokszor a mindenkori kormányzat, de itt vannak bizonyos társadalmi nyomások is. Amikor például szülők fölháborodnak azon, tanítottam én egy olyan magániskolában, hogy azt mondják, hogy na de 5. osztály felénél vagyunk, és a többi rendes iskolába járó gyerekek már nem itt tartanak történelemből. Tehát van lehetséges egy szülői nyomás is, egy ilyen társadalmi nyomás, hisz a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és azt hiszi, hogy így akarja a legjobbat. Holott én azt gondolom, hogy kevesebb, több lenne. Általános iskolában feltétlenül, hisz gondoljunk bele, mi az iskola feladata az általános iskolában. Egyrészt alapképességek megtanítása leginkább alsó tagozaton, írni, olvasni, számolni, bizonyos magatartási alapvetések elsajátítatása és megerősítése, és azt gondolom, hogy felső tagozaton pedig az adott téma megszerettetése.
Miklós Lászlóval beszélgettünk, és hogy éppen itt azt beszélgettük, mert hogy annyi minden történik, míg a zene folyik, és akkor itt sok-sok érdekesről beszélgetünk, ami a hallgató sajnos nem hall, de hogy arról beszélgettünk, hogy még a fiatal tanárok és az iskolások között, vagy a diákok között is van egyfajta generációváltás. Én nem is tudom, hogy most hanyadik generációnál tart a számolás,
Y, Z, mindenféle betűk generáció,
tehát most már az óvodások is egy generáció, de tényleg gondot okoz-e az, hogy mi közöm a diákhoz, van-e közöm, hogy van közöm, tudom-e még, hogy ő mit gondol, én mit gondolok, vagy ez mindig is probléma volt, és ezt mindig megoldotta az iskola, vagy így, vagy úgy.
Az iskola tipikusan az úgy működik ma Magyarországon, mint a létező legrosszabb múzeum. Bemegyünk egy több száz éves hodályba, úgy Mária Terézia környékén tették ennek le az alapjait, aztán úgy 100 évvel később valamit fabrikáltak rajta, majd néhány évtizeddel később kifestették még a falakat, átvitt értelemben. Na és akkor úgy nagyjából az a szisztéma működik most is. Miközben, tehát még egyszer, 45 perc, kicsengetés, tanár beszél, diák hallgat és jelentkezik, meg hasonló ilyen dolgok. A könyvben van a tudnivaló, és ez szerint, a szisztéma szerint, ugye minden titkok tudója a tanár, és itt a kulcs. Na most ez egy abszurdum. Ez a minden titkok tudója.
De már ez se igaz.
Hát persze, hogy nem, ezért mondom. Hát egy szó nem igaz ebből. Ma, amikor a gyerekeink 2.0-án nőttek föl, és csetelnek, és tény, ha valamikor, akkor most aztán külön diáknyelv van, aminek a legtöbb jelét magam sem ismerem, hogy hogy csetelne, és jobb esetben, ha van idő, akkor megtanítatok magamnak néhány jelzést, mondjuk magyarulán. Az információikat máshogy szerzik, az életüket máshogy élik, és egyre inkább más a fontos a számukra.
Na de ez egy oktatáspolitikának a feladata, hogy utána menjen, vagy összesimítson?
Azt gondolom, hogy hidat kell verni a mi világunk és a diákjaink világa közé. Ez az egyik. A másik,
Tehát ez lehet egy célkitűzés az oktatáspolitikának, akár programja magának annak,
hogy... Kellene, hogy legyen, és a tanárnak viszont kutya kötelessége ezt megoldani.
Ezért mit tettetek, mint egyesület? Tehát tettetek le valamit az asztalra, és éppen azon gondolkoztam, hogy 25 éve hány és hány oktatási miniszter vonult végig a színen, meg nem mondtam most fejből, hogy mennyi. Valaha volt ez kiemelt preferációja az oktatásügynek? Vagy valaha volt-e olyan elképzelés a tanügyről, az oktatásügyről, amivel nem álltatok nagyobb vitában?
Hát tulajdonképpen egyszer volt így az utóbbi negyed században, tehát most én nem a nemzeti alaptantervre gondolok, mert az többször volt olyan formában, hogy azt lehetett szakmailag jó érzéssel támogatni, és még többször nem olyan volt. De például, amikor Magyar Bálint idején a Surinet mint program bekerült Magyarországra még időben, azért ennek a változásnak egy nagyon lényeges elemét találták ott el. Megjegyzem, nagyon sok iskolában olyan eszközök vannak, most is, amelyek, hát hogy mondjam, igen kevéssé, szóval nem használható egy csomó helyen, vagy nagyon korlátozottan használható az internet, technikai okok miatt, a vasak miatt, tehát gépek miatt, sávszélesség miatt, és egyéb technikai akadályok miatt. Egyébként van ennek egy ilyen emberi oldala is, hogy én azzal sokkoltam a diákjaimat nem egyszer. Ugye alap esetben a diáknak nem lehet elő a telefonja. Azt mondtam, na most mindenki vegye elő a telefonját az órán. Azt mondták, hogy tessék. Mondom, jól hallottad. Vedd elő, feladat. És mindenkinek a saját feladatán, a saját telefonján kellett például megkeresni valamit. Vagy a kérdésre, vagy választ adni, a feladatot megoldani. Vagy esetleg pároknak
egyet. Ez jelenti azt, hogy az iskolában nincsen olyan felszereltség, hogy te mondjuk használd azokat a technikai eszközöket, ez lehet egy áthidalás.
Is.
Is.
De az is, hogy a diák jöjjön rá, hogy a telefonját nem csak játszani használhatja, nem csak telefonálásra, hanem bizonyos praktikus, netán az iskolához kötődő dolgokra is. Ez először szokatlanul éri őket, különösen azért, mert ugye az iskoláról szóló hihetetlenül poros, és poroszos, és poros kép szerint ott rend van, fegyelem van, és bizonyos dolgok nem férnek bele, aminek pedig bele kéne, hogy férjenek.
Ez mindig így maradt? Tehát egyszer beállt a magyar oktatási rendszer valamilyen mederbe, amiből néha egy kicsit lazít, de alapvetően a magyar oktatást mindig ez a porosz szemlélet fogja jellemezni?
Ez nagyon érdekes. Ugye a mentalitás változik a legnehezebben, és azért ez erősen kapcsolódik mentalitáshoz, tanári mentalitáshoz, a szülők elvárásaihoz, az oktatás irányításról nem is beszélve, tehát bizonyos társadalmi elvárások is, mintha lennének, hisz mindig is így volt, hát én is így tanultam, mondja a szülő, tehát így kell. De azért a dolog tud lazulni és változni, tehát egy csomó metodikai megoldás azért átszivárog, és tudja lazítani ezt a rendszert, ha van rá mód a mindennapokban, például, ha van rá idő.
És akkor vágjunk bele abba, hogy tankönyvek, hiszen, ha jól látom, akkor a legfontosabb feladata, amit magára vállalt most a történelem tanárok egylete, hogy az egy preferáltból több legyen, illetve hogy ez az egy preferáltal nagyon sok baj van, leginkább a nyolcadikossal, de ha az elmúlt időszaknak a különböző meghívott vendégeit nézem, akár a tankönyvbíráló műhelyt, ahol szakmai szülő véleményez tankönyveket, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy felhívást intéztetek a diákok fele, hogy véleményezzék a tankönyveket, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy van a tankönyv, és hogy mennyit lehet belenyúlni, mennyit ér a ti szavatok, miért jó, hogyha a diák van elég szakmaiság, jó, de sok kérdést tettem föl.
Örök kérdés a tankönyv. Mindig azt remélem, hogy egyszer nem lesz olyan fontos, de most minden eddiginél fontosabb úgy tűnik. Elképzelhetetlen volt negyed százada, amikor végre több tankönyvet lehetett használni, hogy lesz még olyan korszak, amikor szétverik a tankönyvpiacot, és lesz olyan korszak, amikor gyakorlatilag kizárólag állami tankönyvek jelennek meg állam által elvált ideológiával, és így vagy úgy a többit ellehetetlenítik, kvázi betiltják, hisz ilyen is van. Nem lehet gyakorlatilag a legjobb könyvek közül sokat használni. És akkor ami jött, az meg azért sem tud jó lenni, mert 3,5 hónap alatt nem lehet jó tankönyvet írni, és körülbelül
ez ennyi idő alatt született, hát vagy
igen.
Elővették a fiókból?
A legelső nem volt fiók. Ez egy zseniális naivitás. Mi is azt hittük a rendszerváltás után, hogy na de most kinyílnak a fiókok, és jönnek a jó könyvek, és a fiókok üresek voltak. És a fiókok most sem voltak teli. Tehát voltak a szerzőknek bizonyos korábbi munkáik, de ennyi idő alatt nem lehet jó tankönyvet csinálni, egy tankönyvfejlesztés több éves feladat. Ezt mindenki tudja.
A baj
tudja.
A felkért szerzőkkel van a politika által átitatott tankönyvi szövegekkel, a gyors idővel.
Különböző bajok vannak. Egyrészt az idő. Bizonyos esetekben is azt gondolom, hogy majd leginkább a 7-es és 11-es könyveket kell ebből a szempontból megnézni, ahol már igen erősen ideológiai és politikai érzékeny témák lesznek, például a holti korszak, hogy miről fognak szólni, és akkor tudok igazán válaszolni arra a kérdésre, hogy ideológiailag az új tankönyvekkel kapcsolatban mi a helyzet. Egyelőre másfajta hibákat látunk, tonna szám az új könyvekben. Ezek nagy része kijavítható, de nem sietnek ezek javításával. A történelem tanárok egylete úgy döntött, hogy elemzi ezeket a könyveket, az elemzését nyilvánosságra fogja hozni, ezzel kívánja segíteni a tanárokat, természetesen a diákjainkat, az érdeklődő szülőket és a nagy közönséget egyaránt, illetve ahol szükségesnek látjuk, ott javaslatokat is teszünk bizonyos megoldásokra, tehát akár tankönyvben nem szereplő források alkalmazására, más használható tartalmak, legálisan használható tartalmak használatára is, ha ez szükséges. Tehát magyarul mindenféleképpen föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy mi nem működik, vagy milyen szakmai hibákat látunk a művekben, hogy ezt hogyan lehetne javítani, és akár bizonyos megoldásokra is lehetünk javaslatot. De azért mégiscsak abszurdum a 21. században, hogy még mindig alapvetően papíralapú tankönyvekben gondolkodunk. Amikor a gyerekek mobiloznak. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy mi a legenda cáfoló oldalunkat, a tényleget első lépésben elkészítettük minden mobiltelefonra, és a legendák cáfolatát a mozgó lépcsőn is elolvashatja a diák, hogy akkor most hogy van ez, ugyanúgy a tankönyveket is végre már elektronikus alapra is kéne helyezni nagyon nagy súlyra.
Akkor nem tök mindegy, hogy melyik a preferált tankönyv.
Hát most még nem mindegy, és egyrészt van egy állami elvárás, de én azt gondolom, hogy mindenképp meg kell teremteni azt, hogy szakmailag ellenőrzött, korrekt anyagok álljanak a diákok és a kollégáink rendelkezésére, hisz a neten minden van. Kincses bánya, gyarló anyagok és közbotrány. És arra kell megtanítani a diákjainkat, és ez azt hiszem ma a világon is különösen nehéz, és természetesen nálunk is, hogy a diákjaink tudjanak különbséget tenni a használható és a nem használható tartalmak között, az ocsuta búzától el tudják választani, és nekünk tanároknak elsősorban ebben kéne segíteni őket. Tehát kell, hogy legyen szakmailag ellenőrzött, jól használható anyag, amire felhívjuk a figyelmüket, hogy ez tuti, és persze nézzenek körül a neten, kutassanak, és próbálják megállapítani, hogy akkor ez most megfelel ennek, vagy nem.
Folytassuk itt szeptemberben, amikor már beindult az új év. Közben hogy ajánljuk egy szerintem nagyon izgalmas e témába vágó cikket a Beszélőn Radó Péternek a felsőoktatás állami megszállásáról és annak a következményeiről a neten elérhető. Én köszönöm, hogy Miklósi László a Bécs Rádió mai vendége volt, Horváth Zoltánnak a segítséget. Búcsúzom, további szép napot kívánok, Marton Évát hallották.